Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 26-án sugárzott Gondolatforgató című műsorát. A Bibó István szakkollégium megalakításának 10. évfordulóján kérdezte Stumpf Istvánt és Kövér Lászlót a műsorvezető Ókovács Attila.
10. születésnapját kétnapos eseménysorozattal ünnepelte meg a Bibó István szakkollégium, amely ebből következően 1983 őszén alakult, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának kollégiumában. A Bibó István szakkollégium, mint most következő összeállításunkból kiderül, különleges helyet foglal el a magyar történelem legújabb szakaszában, hiszen a Fiatal Demokraták Szövetsége e szakkollégiumi diák tömörülésben nőtte ki magát politikai szervezetté, és elég, ha arra gondolunk, a 20 éves fiatalok által létrehozott párt jelenleg a politikai népszerűségi közvéleménykutatások legfrissebb adatai szerint a legnépszerűbb politikai tömörülés, azaz kormányesélyes. Bibó István szakkollégista volt a Fidesz legtöbb vezetője, így Orbán Viktor pártelnök, Kövér László a parlamenti képviselőtestület vezetője, Ádel János kampányfőnök alelnök, Szájer József a külügyi kabinet vezetője, Dajs Tamás, Molnár Péter alelnökök, hogy csak a legismertebbeket említsem. Műsorunkban először a szakkollégium első igazgatóját, Stumpf Istvánt, majd a jelenlegi vezetőjét, Szemerei Pétert szólaltattuk meg, végül Kövér László emlékezik vissza a szakkollégista évekre. Stumpf Istvántól, a Bibó szakkollégium első igazgatójától először azt kérdeztem, hogy a szombati és pénteki eseménysorozaton milyen programok voltak.
Ezt tulajdonképpen a szakkollégiumnak a tradícióihoz, hagyományaihoz és szellemiségéhez méltóan egy szakmai konferenciával, amelynek a címe a jogállamiság helyzete Magyarországon. Erre meghívtunk számos a kollégiummal korábban kapcsolatban lévő tanár, professzort, és hát a volt hallgatóink közül is a Szájer Józsi, Rólyom László, Kukorell és Mit Péter, Györgyi Kálmán, Szent István és Bihari Mihály.
Ki jött létre a Bibó István szakkollégium?
A Bibó István szakkollégium tulajdonképpen a második olyan szakkollégium volt a 80-as évek elején, 1983 őszén alakultunk, amelyik az egyetemi oktatási rendszer megváltoztatására, az egyetemi életforma kiteljesítésére, és tulajdonképpen az egyetemi hallgatók cselekvési lehetőségeinek bővítésére jött létre. A Rajk László szakkollégium volt az az egyedüli szakkollégium, amelyik tartotta a frontot a 70-es évek eleje óta, ez a közgazdasági egyetemen alakult, és számukra is nagy segítség volt az, hogy a Bibó kollégium, amit akkor még nem Bibónak hívtak, hanem jogász társadalomtudományi szakkollégiumnak megalapulhatott, és ezzel partnerük, társuk lett egy olyan kísérletben, amely úgy gondolom, hogy sikeresen segítette elő új generációk, új fiatal egyetemistáknak a gondolkodás módjában történő változásokat, és hát ez kicsit az egyetemi oktatási reformhoz is hozzájárult.
Miként fogadták az egyetem vezetője megalakulást?
Magát a 83-as megalakulást főleg a jogi kar vezetői szimpátiával fogadták. Schmidt Péter dékán nagyon sokat segített nekünk abban, hogy a kollégium egyáltalán létrejöhetett, átköltözhettünk a Budaörsi úti nagy kollégiumból a Ménesi úti 60 fős felújított épületbe. Hát akkor még elég zűrös körülmények voltak, hiszen maga a felújítás is zajlott, de ez a 60 ember, aki ott birtokba vette az épületet, úgy gondolta, hogy számukra tényleg egyfajta autonómia lehetőség, egy autonómia kísérleteként adódik ez a szakkollégium, és nagyon sok mindent megtett azért, hogy ezt az autonómiát megpróbálja körülbástyázni. Megalkottuk a magunk alkotmányát, amit a szervezet és működési szabályzat jelentett, ami az akkori jogszabályokkal ellentétes volt, de számos olyan elvet, számos olyan alapértéket tartalmazott, amelyet mi fontosnak tartottunk a kollégium és az egyetem viszonyába, és ezt védtük is körmünk szakadtáig, és aztán olyan programokat, alternatív oktatási modelleket indítottunk be, ahová meghívtuk az akkori reformer ellenzékinek tartott értelmiség színe javát.
Orbán Viktor egy azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a szakkollégium egyfajta modem volt, a plurális társadalom modellje, ugyanis, hogy elhatározták ők ott az egyetemen, hogy ezentúl úgy fognak élni, mintha egy szabad parlamenti demokráciával rendelkező országban élnének.
Ez így is van, viszont arról tényleg hihetetlen éles viták zajlottak, hogy valójában a kollégium elszigetelhető, elválasztható attól a társadalmi környezettől, amelyben létezünk, hiszen a kollégium falai kívül nem lehetett beszélni a demokráciának azon alapértékeiről, amit a kollégium alapvetőnek tartott, így például a vezetők választása és visszahívhatósága, a döntések nyilvánossága, a jog, mint garanciarendszer az autonómiák védelmében. Tehát ebben az értelemben ez inkább egy szocializációs terep volt, egy felkészülési hely olyan időszakra, amikor majd ezekkel az értékekkel meg lehetett jelenni a nagypolitikában, és hát ez tulajdonképpen egy tudatos rákészülés volt egy politikai szerepvállalásra, egy új fiatal generáció politikai szerepvállalására, és hát erre 1985 nyarán nyílt először lehetőség, amikor sikerült összehívni az ország szakkollégiumait, és több mint 200 egyetemista tényleg a nemzet sors kérdéseiről, a szegénységről, a plurális berendezkedés lehetőségeiről, a modernizációs kihívásról, a környezetvédelmi problémákról vitatkozott, és hát azt gondolom, hogy felelősségteljesen, és nem is véletlen, hogy így kicsit vestiesen szólva kiütötte a biztosítékot mind az egyetemi vezetők körében, de elsősorban a politikai hatalom birtokosai körében. Behívtak bennünket a rektori szobákba, ott számon kérték, hogy hát miért nem a párthatározatoknak megfelelően értelmeztük a magyar társadalom problémáit, hogy nem találták a 85-ös határozatban a civil társadalom fogalmát, és hát egyáltalán miért hittünk olyan embereket, mint Szabó Miklós vagy Soltot Ilia, akik részt vettek az egyetemisták vitáiban, hozzászóltak ezekhez a kérdéseket. Azt hiszem, hogy politikai értelemben az egyfajta felnőtté válása, a kollégium falain túli összefüggésekben való gondolkodása ennek a generációnak 85-tel kezdődött meg.
Mikor és miért pont Bibó István nevét vették fel?
Bibó István nevét mi már közvetlenül a megalakulás után fel szerettük volna venni. Elsősorban azért, mert Bibó István olyan szellemiségű gondolkodónak tartottuk, aki minta lehet a jogot végzett hallgatók számára, hiszen ő is jogász volt, nagyon sokat tanultunk tőle a jogelméleti gondolkodás területén, a közigazgatási reform koncepcióval kifejtett szakmai munkássága, a 45-48 között írott cikkei, amit akkor fénymásolatban olvastunk, és az 56-os magatartásmódja, elviszilárdsága olyan személyiséget és olyan politikai gondolkodót tükrözött, amely méltán lehet egyfajta példaképe azoknak a joghallgatóknak, akik hát felelősség teljes értelmiségi szerepre készülnek, és az úgynevezett szolgáló értelmiségi szerep az nagyon sokunk számára vonzó volt. És hát mi sokat tettünk azért, hogy Bibót ne csak könyvekből ismerjük meg egyáltalán Bibót ne csak egymás közötti beszélgetésekben értelmezzük, hanem rendeztünk az országban először egy Bibó István kiállítást, ahol a Bibó István életét mutattuk be, többek között azokat a dolgokat, amelyekkel dolgozott. Hát az írógép, amelyen írta azt a híres kiáltványát 56-ban, az ugyan nem ugyanaz az írógép volt, de szimbolikusan ez is jelezte számunkra azt, hogy Bibó Istvánhoz kötődik ez a dolog. És hát kurzusokat tartottunk Bibó jogfilozófiai munkásságáról és Bibó politika elméletéről. Tehát a fiatal generációkat, akik bekerültek a kollégiumba, megpróbáltuk megismertetni a bibói munkásságnak a lényegével. Valójában 89-ben kerülhetett sor a Bibó név felvételére, mert amikor először felvetettük, azt mondták, hogy ennek semmi esélye nincsen, hiszen Bibó persona non grata abban az időben. Bár egyre többet lehetett hallani róla, de valójában nagyon kevesen értették azt, hogy ő mit írt, és nagyon kevesen tudtak azonosulni a szellemiségével.
Milyen nevek kapcsolhatóak a szakkollégiumhoz?
Megjelent nem is olyan régen, vagy másfél évvel ezelőtt egy hazugság nélküli kollégium történeti kis füzet, ahol felsoroltuk azokat az embereket, akik eljöttek a kollégiumba, vendégelőadói voltak. Csak példaként Donát Ferenc, Misszivet Ferencen keresztül Kamarás Istvánon, Schmidt Péteren, Sólyom Lászlón keresztül, Kis Jánostól kezdve nagyon sok ember megfordult ott, és hát én azt gondolom, hogy egyszerűen lehetetlen felsorolni azt a nagyon színes csapatot, aki látogatta a kollégiumot. Egyetlen dolgot érdekes kéne, hogy politikusokat nem nagyon hívtunk. Bozsai volt az egyetlen politikus, akit a kollégium elhívott, aztán talán két alkalommal, hogy beszélgessünk a társadalmi reform lehetőségeiről. Valójában nem igen talált a politikai életben olyan embereket ez a generáció, akit szívesen hallgatott volna. Bozsai körül is számos vita folyt, hogy egyáltalán az ő személyisége, az ő politikai filozófiája elfogadható-e ezen generáció számára. Ha nem is volt elfogadható, de mint lehetséges alternatíva, mint egy olyan partner, akivel lehet ezekről a dolgokról vitatkozni, ő ott volt a kollégiumban.
És a kollégisták között? Egy párt megszületett a kollégium falai között tulajdonképpen.
Igen. Hát valójában ez a párt, ez tulajdonképpen az első 5 év után született. Az első olyan kísérlet volt, amelyik világosan felmondta az én megítélésem szerint azt a ki nem mondott megállapodást, ami a pártállami rendszer és az állampolgárok egy része között létrejött, tehát hogy alapelveket ne sértsenek a politikai cselekvések, tehát például ne hozzanak létre pártot vagy pártikusi szerveződést. A Fidesz 1988 március végi megalakulása ezt a konszenzust felrúgta, hiszen létrehozott egy olyan ifjúsági szervezetet, amely megbontotta az akkori monopól struktúrát, és a KIT mellett tényleges alternatívát jelentett a fiatalok számára. Nem véletlen, hogy erre reagált legélesebben, leghatározottabban a politikai hatalom, hiszen ezt még az MDF sem merte megcsinálni, hiszen ők is mozgalmat alakítottak, ezt még a szabadkezdeményezések hálózata sem csinálta meg. Hogy jönnek ahhoz ezek a fiatalok, hogy itt egy ténylegesen létező, ez mindenki által betartott konszenzust rúgjanak fel, ezért indult ellenük ügyészi vizsgálat, ezért indult ellenük rendőrségi kihallgatás, megpróbálták megfélemlíteni ezt a generációt, de nem lehetett, hiszen az előző évek tapasztalatai megedzették ezt a társaságot. Tulajdonképpen, amikor közlemények, újságközlemények formájában az előbb kapcsolatos eljárást közzétették, és mindenféle cikkeket hoztak le ezzel kapcsolatban, ők elindítottak egy próbapert. Beperelték az újságot, hogy nem megfelelően és nem a tényeknek megfelelően tájékoztatta az olvasóközönséget, megtanulta, hogy hogyan lehet használni a jogot felhasználni saját érdekük megvédése érdekében, és ez is egy nagyon fontos tanulási folyamat. A másik dolog, hogy az értelmiség nagy része szolidaritás vállalt ezzel a fiatal generációval. Feliratok, proklamációk, aláírásgyűjtések indultak meg, és végül is ez azt hiszem ebben a korszakban, tehát az alakulás közvetlen időszakában sokat segített a Fidesznek abban, hogy érezte, hogy ezt az üzemet végig kell vinni, hiszen itt egy generációs alternatíva formálódásáról van szó, egy teljesen más magatartásforma új jegyeinek megjelenéséről, és ha feladják, akkor valójában ennek a cselekvési alternatívának a lehetőségét adják fel, talán örök időkre. És ebből a szempontból a kollégium az első fél évben valójában tényleg a bölcsője volt a Fidesznek, innen lehetett telefonálni, itt lehetett nyomtatni a különböző röplapokat, kaptunk is komoly támadást, amiatt, hogy hát hogyan lehet az, hogy a kollégiumból politikai szervezkedés történik, és innen irányítják ennek az egész mozgalom már terebélyesedő ifjúsági szervezetnek a létrehozását.
Hányan ülnek ma bent a parlamentben a kollégisták között?
Az igazság, hogy pontosan nem számoltam össze, de a Fidesz vezetőinek a meghatározó része az a Bibó István szakkollégiumból, és fontos hangsúlyozni a Rajk László szakkollégiumból került ki, tehát ők tulajdonképpen azt hiszem, hogy 70-80%-át a mostani Fidesz parlamenti képviselőknek ez a csapat alkotja. Ez a generáció úgy gondolta, hogy teljesen újra kell formálni a jogikari oktatást is. Nem szabad, hogy a jogot csak mint a hatalom egyik eszközét és mint egy normatív struktúrát tanulja meg a új jogász generáció, hanem nagyon fontos tudni arról a társadalomról is, amelyben a jog funkcionál. Ezért érdeklődtek a szociológia és a politológia iránt. Felvették a kapcsolatot akkor azokkal a társadalmi szerveződéssel, úgy hívták, hogy alternatív mozgalmakkal, amelyek a béke, a környezetvédelem szempontjait tartották fontosnak. Létrehozták Kelet-Nyugat hálózatnak az első magyarországi konferenciáját, ami azért volt tanúságos, mert a megszervezés körülményei között a tiltás ellenére nagyon ügyesen létrehozták ezt a konferenciát, és eredményen sikerült megvitatni ezeket a kérdéseket. nagyon fontos volt az, hogy ügyeltünk arra, hogy minél nagyobb nyilvánossága legyen ennek a tevékenységnek, egy networket, egy hálózatot hozott létre, egy információs hálózatot a kollégiumoknak az intézményrendszere, hogy meg tudjuk egymást védeni, hogy tudjuk, hogy milyen problémái vannak az egyes kollégiumok mellett, és kiálljanak ezek a hallgatók egymásért. Aztán az is fontos volt, hogy itt nagyon sokan végül is egyfajta szabad egyetemként, vagy második egyetemként fogták fel a kollégiumot, hiszen nagyon sokan, akik eljöttek a kollégiumban, a reformgondolkodók, az ellenzékiek, itt próbálták ki a nézeteiknek a helytállóságát, a magyar társadalomról vallott hipotéziseik, állításaiknak az igazságát és társadalmi támogatottságát. Valójában itt már kiforrott egyfajta szolidaritás, és teljesen más volt az értékmérce. Tehát itt ez a generáció nem tisztelt tekintélyeket, ez a generáció a tudást tisztelte, és a tényleges teljesítményt. És ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez a mostani cselekvésükön is meglátszott. Ami fontos még, hogy itt azt hiszem több illúzió volt ebben az időszakban azzal kapcsolatban, hogy a bázis demokrácia, az alternatív értékek, a posztmodern értékek megvalósítására Magyarországon egy politikai változás után lehetőség nyílik. Úgy tűnik, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban a Fidesznek, mint politikai pártnak komoly problémái lesznek, hiszen ő neki egyszerre kellene képviselni egy 21. századi alternatívát, mint egy fiatal generáció, ugyanakkor pedig ennek az országnak nagyon erőteljes a modernizációs kényszere, ami hát egy industriális, egy ipari társadalom értékei felé való elmozdulást jelent, ahol a hatékonyság, a gazdasági növekedés értékei sokszor keresztbe verik a posztindustriális, a posztmateriális értékeket. Ezzel a problémával küzdik most is ez a párt, nem véletlen, hogy ez egyfajta törésvonalat jelent magának a szervezeten belül is.
Bibó István szellemiségét a Fidesz tulajdonképpen magáinak vallja. Ugyanakkor nem csak a Fidesz politikáját, filozófiáját termékenyítették meg, hanem köztudott Antall Józsefhez bejárt Bibó István utolsó éveiben.
Igen, hát én azt gondolom, hogy nagy különbség van a között, hogyha egy fiatal generáció úgy tanul szellemi elődjétől, hogy megpróbálja magát azokkal az értékekkel azonosítani, ami egy életműből, ami egy munkásságból tovább jövendő, megvalósítandó, és egy másik szempont az, amikor valaki kortársa ugyanennek a gondolkodónak, és személyes kapcsolataik révén, közös családi vagy politikai életút révén közel kerül hozzá. Én azt hiszem, hogy a képessége egy generációnak arra, hogy hogyan tud használni gondolatokat most a mai körülmények között, azon múlik, hogy ezt képes-e adaptálni a mostani körülményekre, vagy pedig dogmaként kezelni, és ezerint a dogma szerint figyelmen kívül hagyna azokat a társadalmi körülményeket, amelyek most körülvesznek bennünket. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz ebből a szempontból egy jövőre orientálódó magatartást tanúsított, és tanúsít most is, és azt hiszem, hogy Antall Józsefben sokkal inkább a múltbéli gondolkodási típusok, bizonyos értelemben azok az értékek, a tradicionális értékeknek kicsit talán túlhangsúlyozása a jelenlegi körülmények között, kicsit merevebb értelmezése, mint amire szükség lenne, de hát ez abból a helyzetből eredően, hogy Antall József lényegesen idősebb, mint ezek a fiatal gyerekek, ebből a helyzetből is következik.
Stumpf István után most a Bibó István szakkollégium jelenlegi igazgatójával beszélgetünk, Szemenei Péterrel. Mennyiben más ez a szakkollégium, mint a 10 évvel ezelőtti elődje?
Egy nagyon jelentős különbség az, hogy a társadalmi változásokkal együtt megváltozott a kollégiumnak a környezete. Tehát lekerült a szakkollégiumról, nem csak erről, hanem minden szakkollégiumról az az önként vállalt teher, amit a 80-as évek második felében a politizálásban kifejtett. Ezzel együtt tapasztalható az, hogy a munkának a nagyobb része az a szakmai tevékenység irányába tolódott el. A mostani diákok másképp állnak magához, a joghoz és a jogi hivatáshoz is. Ezt tartom a leglényegesebb különbségnek, ami fellelhető a korábbi működésünk és a mostani működésünk között.
És az előadások szervezés, az előadások témái mennyiben módosultak?
Az előadások témái között a mai napig fellelhetők azok a témák, amelyek némi politikai színezettel rendelkeznek, illetve közjogi vonatkozásúak, azonban egyre nagyobb teret kap a polgári jog és ennek különböző területeivel való foglalkozás, az európai közösségek jogának a kurzusa, angol és német nyelvű szakszövegolvasó kurzusok, amelyek azt mutatják, hogy szélesedik ez a tevékenység.
Ott bolyong a Fidesz szelleme a falak között?
Hát tulajdonképpen erre azt mondhatnám leginkább, hogy azok az értékek, amelyek nyomán a Fideszt létrehozó szakkolégista generáció gondolkodott, ezek az értékek a mai napig is jelen vannak a kollégiumban, azonban nem kapnak közvetlenül politikai kifejezést. A mai napig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt alakult meg a Fidesz, azonban azt látni kell, hogy ez azoknak a szakkollégium által képviselt értékeknek és hosszabb évek során keresztül folyó tevékenységnek az eredménye, amit a kollégium korábban is folytatott. Napjainkban nem folyik direkt politizálása a kollégiumban. Ezt úgy kell érteni, hogy magának a kollégiumnak nincs egységes álláspontja. Minden diák tulajdonképpen saját ítélete szerint választ a pártok közül, melyiknek lesz a tagja, melyikkel szimpatizál, vagy éppen távol marad a politikától.
Szemerei Pétert, a Vivo szakkollégium jelenlegi igazgatóját hallották. Kövér Lászlóval, a Fidesz frakció vezetőjével beszélgetünk, aki tevékeny részese, aktív résztvevője volt a Vivo István szakkollégium mindennapjainak. Milyen volt szakkollégistának lenni?
Nagyon izgalmas volt, hiszen önmagában már a szakkollégium létrehozása, az első fél évének megtervezése, a szervezeti és működési szabályzat megalkotása, ez mind-mind olyan dolog volt, amely nagyon sok izgalmat, nagyon sok élvezetet nyújtott a szakkollégisták számára, hiszen létrehoztak valamit, létrehoztak egy intézményt, és a saját képükre próbálták ezt létrehozni. Azt hiszem, egyéb tekintetben is egy izgalmas életforma volt, ami ott zajlott, nem egy szokványos diákszálló létformája volt, nagyon sok minden szakmai, kulturális és egyéb program volt, amit maguknak szerveztek a diákok, tehát azt lehet mondani, hogy szemben azzal, ami akkor és talán azóta is általános ezekben a diákszállókban otthon érezte magát az ember. Akkor mindannyian úgy éreztük, hogy velük szemben is, meg az egész társadalmi környezettel szemben is csináljuk azt, amit akkor jónak gondoltunk. Azóta sokkal megengedőbb vagyok, és azt hiszem, hogy nagyon sokban segítettek minden konfliktus dacára, és az ő segítségük nélkül ez a kollégium nem maradhatott volna meg.
Stumpf István veje volt az akkori belügyminiszternek, ez egyben azt is jelentette, hogy nem nagyon vegzálták a egyetemi haladó ifjúságot.
Hát én azt hiszem, hogy természetesen ebbe nyilván van némi igazság, szemforgatók lennénk, hogyha az ellenkezőt állítanánk, de ugyanakkor aki erre hivatkozva próbálja elvitatni azokat az értékeket, amelyeket a szakkollégium létrehozott, amit a szakkollégium jelentett, akik elfelejtik, hogy léteztek más szakkollégiumok is az országban. A Rajk László szakkollégium a közgázon már jóval a Bibó előtt megalakult, sőt a Bibónak ez volt a mintája. Létrejött a Széchenyi István szakkollégium, szintén a közgazdasági egyetemen, vagy mondjuk a Németh László szakkollégium a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, és így tovább. Ezeknek a sikereit talán nem lehetne Stumpf István nyakába varni idézőjelbe téve.
Milyen tanulmányokat írtak akkoriban?
Két kiadványa volt a kollégiumnak. Volt egy kollégiumi értesítő, amely tulajdonképpen egy ilyen heti, két heti rendszerességgel megjelenő hírlevél volt, amelyben nagyon sok minden olyan téma kaphatott helyet, ami akkor csak a szomizdatok oldalain volt olvasható. Gondolok itt például a 85-ös ominózus többes jelöltes választásokra, illetve a jelölőgyűlések lefolyására. Itt jelent meg cikk arról, hogy hogyan golyózták ki Rajk Lászlót egy ilyen választási gyűlésen, és még számos akkor kellemetlenek tűnő téma, például a Dunakör alternatív Nobel díja.
Igen.
És itt jelent meg a magyar sajtóban egyedülálló módon, és noha ez a kiadvány ez csak 200 példányos volt, ugyanakkor ennek a híre legalábbis abban a szűk értelmiségi körben, amely a kollégiumot körülvette, elég gyorsan elterjedt, és ez elég sok bosszúságot okozott akkor a cenzoroknak. De a másik jelentősebb, mert ennél hosszabb időt megért kiadvány, az a Század Vég című folyóirat volt, amelyben én is hosszú időn keresztül szerkesztőként is részt vettem. Ez valahol az első és a második nyilvánosság közötti sávban helyezkedett el. Ezek a kiadványok mind legális kiadványok voltak annyiban, hogy az akkor érvényes sajtójogszabályoknak megfelelően adtuk ki őket engedéllyel. Ugyanakkor tartalmát nem cenzúrázta senki, és itt megjelenhettek megint csak olyan írások, olyan tanulmányok, amelyek akkor tabu témákat feszegettek, illetve olyan embereknek a tollából jelenhettek meg írások, akik akkor az első nyilvánosságban nem nagyon fértek bele. Egyébként én azt hiszem, hogy ez a folyóirat, tehát a Század Vég az valami hasonló státuszt élvezett, mint maga a kollégium. Nem volt illegális a rendszer szempontjából, ugyanakkor teljesen világos volt, hogy azzal a rendszerrel szemben fogalmazódik meg, azzal a rendszerrel szemben tesz állításokat. És ha már a témákról is kérdezett, ezekben a folyóiratokban megjelentek a közép-európai föderációs törekvésekre vonatkozó írásoktól kezdve 56 történeteinek első publikációi, ugyanúgy, mint mondjuk a Molotov-Ribbentrop paktumnak a szövege is tudomásom szerint a Század Vég egyik számában jelent meg először, és még számos más érdekes politológiai, illetve jogtörténeti tanulmány.
Kövér Lászlót, a Fidesz frakcióvezetőjét, egykori kollégistát hallották. Mai összeállításunkban a Bibó István szakkollégium első 10 éves születésnapján a szakkollégiumról, múltjáról és jelenről beszélt Stumpf István és Kövér László, valamint a jelenlegi igazgató Szemerei Péter. Ókovács Attila, Szabad Európa Rádió, Budapest.
A Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 26-án sugárzott Gondolatforgató című műsorát hallották, amelyben a Bibó István szakkollégium megalakításának 10. évfordulóján kérdezte Stumpf Istvánt és Kövér Lászlót a műsorvezető Ókovács Attila. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.